A jelenések könyvének 18. fejezetéből olvasom az első három és a 20. verset. A megnevezett szent helyen a jelenések könyvének a 18. részéből olvasom az első, második, harmadik és 20. verset. És ezek után láttam más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiáltott teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott, leomlott a nagy Babilon. És lett ördögöknek lakhelyévé, és minden tisztátalan lelkeknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő parázsossága haragjának borából ivott valamennyi nép, a földnek királyai és ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai is az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. Örülj azért ő rajta, menj, és ti szent apostolok és proféták, mert az Isten büntette meg őt, érettetek való büntetéssel. Kedves igehallgató gyülekezet, tegnap a presbiteri konferencián az Ézsaiás könyvének a 20. fejezetét vettem elő, és arról tartottam egy áhítatot itt ezen a helyen, és örülök, hogy a gyülekezetből többen eljöttek, és képviselték a gyülekezetünket. Nem mondom, hogy könnyű volt a tegnapi rész, a 20. fejezet az Ézsaiásból, mert nem volt könnyű. De hogy a mai még nehezebb, az egyszer biztos, és arra gondoltam, hogy a testvérek ezt otthon olvassák, akkor azt fogják mondani, hogy na hát ezzel aztán valóban nem nagyon lehet mit kezdeni ezzel a fejezettel. Egyáltalán ez az első gondolat, amit most hangsúlyosan tennék, hogy mi közünk van nekünk ahhoz, hogy Babilon elbukott, meg ezeket az ókori, antik dolgokhoz, amik már régen lecsengtek. Egyáltalán az Ószövetségben vannak olyan dolgok, amikkel nem nagyon törődnék különben. Hát, ha csak nem volnánk historikusok, vagy nem foglalkoznák az ókor különböző dolgaival, régészetével, vagy bármivel, nyelvével. Miért foglalkozunk ilyen dolgok, és miért vannak benne a Bibliában? Egyáltalán itt most azt olvastuk a hosszú ige szakaszban, tehát az Ézsaiás könyvének a 21. fejezetében, hogy a Babilon romlásáról van egy beszámoló, hogy a Babilon romlása, úgy így kezdődött, hogy jövendőle és a tenger pusztasága ellen. Ezt Babilonnak kell értelmeznünk, a tenger pusztasága, itt egy költői beszéd Babilon. És jön ellen az Isten haragja, mint a szélvészek, délen tombolók, úgy jön fel a pusztából, rettenetes földről. Isten a szélvészt is, a felhasználja, a Bibliám ért hozzá a mikrofonhoz. A Bibliában azt látjuk, hogy Isten még a szélvészt és a szélvész zúgását is felhasználja. Ez a recsegés nem a szélvész zúgásának a illusztrálására volt megtervezve, véletlenül történt, elnézést. És Isten elpusztítja a Babilont. És itt, tehát Babilon romlásáról van szó. Miért foglalkozik a Biblia Babilon romlásával? Azért, mert ez a nép, meg akikről beszél majd, akikről beszél a fejezet második részében, edomitákról szól, meg Egyiptomról is szó van, ezek mind valahogy az Isten népének a közelébe voltak. Valamilyen módon érintkeztek a hívőkkel, jót vagy rosszat tettek nekik, inkább rosszat, és mivel ilyen vonatkozások képbe vannak, belekerültek az egészbe, ezért persze, hogy beszél róla a Biblia is. Istennek nem közömbös, hogy aki nekünk a szomszédunk, ismerősünk, barátunk vagy ellenségünk, hogyan bánik mi velünk, ezért Isten gyakran foglalkozik a szomszédunkkal is, az ismerősünkkel is, barátunkkal meg ellenségünkkel is. Istennek vannak gondolatai azokkal kapcsolatban, akik az Isten népének a közelében vannak. Így történik az, hogy Babilonnal is foglalkozik a Biblia. És éppen ezt olvassuk az Ézsaiás könyvében, a mai Bibliaolvasó kalózszerinti szakaszban. mert ez a Babilon mindig közel volt Isten népéhez. Mindig, az egész történelem során azért látod, hogy az Isten népének van egy folyamatossága, ahogy Isten végigvezette az ő népét a történelem különböző korszakain, úgy a Babilon majdnem mindig ott volt. Ott volt már kezdetén, amikor a Bábel tornyát építették. Az is a Babilonnak az ős elődje volt, volt neki egy királya, azt mondják, hogy Nimrod lehetett annak a királya, akinek nagy embervadász volt. Azt mondja a Biblia, nagy vadász volt az Úr előtt, embervadász volt, rabszolga kereskedő volt, és leginkább a hívőket vadászta. Tehát az egész Bábel tornya körüli összes esemény, Isten népe ellen irányult. Persze, hogy foglalkozik az Isten, Isten szava a Bábellel, meg a Babilonnal. Ábrahámot Isten a Sumér birodalomból hozta ki. Tehát a Sumér birodalomnak a dolgai szintén kapcsolatosak az Isten népével. Hogy ott a napot, holdat, csillagokat imádták. Isten meg azt mondta, hogy nem szabad neked ezeket imádni. Íme az Isten tiszteletét elhomályosította az, ami ott volt. Tehát foglalkozik a Babilonnal. És ezek a birodalmak mindig Isten ellenes hatalmasságok voltak. Mindig Isten ellen lázadtak. Már a Bábel tornyáról egy különleges arab mesét lehet hallani, vagy olvastam. A Bábel tornyát, amikor megépítette Nimrod, és Isten összezavarta a nyelvüket, és már nem tudtak tovább építkezni, ismerik ezt a történetet, akkor az arab mese szerint Nimrod fölront a lépcsőkön, és a legtetején, a Bábel tornyának a tetejéről végtelen haragjába belelőtte a nyilvesszőjét az Istenbe. Ő úgy gondolta, az égbe lőtt. Tehát persze, hogy Isten nem tudja eltalálni, Isten lélek. És akkor Isten megharagudott, és szétrombolt az egész tornyot. Ez egy arab mese, és ez nincsen benne a Bibliában, de megmutatja, hogy a Bábel az mindig az Isten népének ellensége volt. A Bábel és a Babilon mindig az Isten ellen lázadt. És állandóan harc volt az Isten ellenes hatalom és az Isten népe között. A vége a harcnak pedig az lesz, amiről Dániel próféta beszél, felnőtt egy hatalmas egy birodalom, és íme láttam, hogy az égből a kéz érintése nélkül egy hatalmas kő indult el, leszakadt, és szétzúzta azt a birodalmat. Ez lesz a vége, a Bábel birodalmának a vége. Isten szét fogja zúzni a Babilont, ezt a hatalmasságot. Erről szól a mai ószövetségi ige szakasz. Az Ézsaiás könyvének 21. részében azt olvassuk, hogy Isten a babiloni birodalmat szétrombolja. Vagyis Isten az ő népének az ellenségeit elpusztítja, és ezért olvassuk az Isten ítéletéről azt, hogy mintha valami szélvész jönne. Ezért van ez a nagyon érdekes leírás. Isten az ő népének az ellenségeit el fogja pusztítani. Másodszor, miután megkaptuk a választ, hogy miért van szó egy ilyen ókori birodalomról a Bibliában, és miért kell éppen erről olvasni, és hogy láthatjuk, hogy Isten a mi ellenségeinket is így el fogja pusztítani. Másodszor megkérdezzük azt, hogy de ennek szabad örülni? Tudnék, a Jelenések könyve ugyanezt a gondolatot hozza, a nagy Babilon romlását, és utána azt mondja, hogy örüljetek egek és föld, és mindenki örvendezzen ennek, hogy a nagy Babilon elpusztult. Ezt olvastuk, amikor a Jelenések könyvének a 18. része leírja ezt a nagy romlást és pusztulást, ennek a nagy birodalomnak a megsemmisülését, akkor ezt mondja a 20. vers, örülj rajta, menj, ti szent apostolok és proféták, mert Isten büntette meg őt, ti érettetek. hogy lehet ennek örülni, hogy Isten egy birodalmat szétrombol. Igen, ennek lehet örülni, mert Isten igazságot szolgáltat, végre megbünteti a gonoszt, és ennek örvendez az ember lelke. Most is Isten gyakran az ellene való lázadást megbünteti, és mi is most örülhetünk, hogyha Isten szabadítást ad, a mi szabadulásunk azonban, és örömünk is nem teljes. Tudnilik, amikor Isten egy-egy hatalmasságot, vagy ellene való lázadást letör, ez nem végleges, mert újra felveti a fejét. Gondolkozzunk csak el ezen, hogy sokszor örvendezett a magyar nemzetünk is annak érdeke, amiatt, hogy megszabadított bennünket valami gonoszságtól. Éppen most van az a nap, ami annak ide olyan emlékezetes, hogy március 21-e, a tanácsköztársaságnak a gonoszságától Isten megszabadított bennünket. Azoknak a vezetőitől, attól a szellemiségtől. És akkor mennyire nagy örömöt jelentett ez? Hát a háború, második világháború után nem ütötte fel újra a fejét, és nem tette évtizedeken keresztül, 40 éven keresztül tönkre a mi nemzetünket. Tehát most, amikor Isten egy ellene való birodalmat, vagy hatalmasságot legyőz, mi örvendezhetünk ezen, de olyan világban élünk, hogy újra kínülnek azok a fejek. Olyan ez, mint a hétfejű sárkánynak levágják hét fejét, mindegyik helyen újabb hét fej nő majd. Tehát a gonoszság az mindig újból kidugja a fejét. Úgy vagyunk ezzel a gonoszsággal, az Isten elleni hatalmasságokkal vagy erőkkel, mint a gazos kerttel. Hogy levágjuk a gazt, kiírtjuk, aztán másnap újra ki kell írtani, a következő esztendőben újra ki kell írtani a gazt, mert különben gazos lesz a kertünk. Vagy olyan ez, mint a pörje, vagy a tarack, amit, hogyha egyszerűen levágom a tetejét, ezzel nem semmisítem meg, mert alul a föld alatt ilyen hálószerűen nő, és mindig újabb és újabb helyen kidugja a fejét, és újra elsokasodik és szaporodik. Tehát, hogyha Isten most az ő ellenségeit félreállítja, azokat, akik ártanak az ő népének, azoktól szabadulást ad. Olyan világban élünk, amikor azt kell látnunk, hogy ez a szabadítás nem végleges. Mert újból jön a támadás, újból jön a veszedelem. Ezért a mi örömünk nem teljes. A jelenések könyvében, amit olvastam, azonban az a legvégső nagy örvendezés lesz, mert a legvégső nagy szabadulásról beszél, arról, amikor Isten végleg el fogja pusztítani az ellene levő hatalmasságokat, amikor az Antikrisztus megsemmisíti, az ördögöt meg a tüzes tóba veti, és akkor többet nem fog már ártani egyáltalán az emberiségnek, és nem fog minekünk sem ártani az ő népének. Akkor majd teljes lesz az örvendezésünk. És akkor tényleg énekelhetjük, örvendezetek menny, és föld, és apostolok, és proféták, és szentek, és hívők, mert az Úr az ő ellenségét végre félretette az útból. Egyszer és mindenkorra. Most azonban ez csak egy részleges örvendezés. Örülhetünk, ha megszabadít bennünket az ő ellenségétől, de ez nem végleges. Ami szívünkben is sajnos ott van a Babilon. Ami szívünkben is sajnos ott van a Babilonnak a hatása. Érdekes azok a gondolatok, amiket a másikban gyakran megfedünk és elítélünk, az bennünk is ott van. A világnak a szellemisége, a világnak a lelkülete, a hitetlenségnek a gondolatai, akkor bele-bele nyilalnak az embernek a szívébe, ezek ott vannak az emberben, a szófogadatlanság Istennel szemben, és sajnos a világnak a gondolatai is. Az Úr azonban ezeket a mi életünkben is legyőzi. Sajnos azonban a mi életünkben levő győzelem sem teljes. Mert bár megszabadulhatunk egy rossz dologtól, megszabadulhatunk egy bűntől, ez mégse jelenti, hogy tökéletesek leszünk. Következőnek, ami óemberünk, más oldalról próbálkozunk. Az az ellenségeskedés, az az Istennel való szembeállás, ami minden embernek a szívében, valamennyinek a lelkében ott van, ami valahogy a Babilonnal közös, bármennyire is utáljuk a Babilont, annak különös jelszavai, meg ötletei, meg kísértései, ott vannak a lakásunkban, ott vannak a családi életünkben, ott van a gondolkozásban, ott vannak a gondolkodásunkban. Ezeket az Úr elveheti, de sajnos láthatjuk, hogy megint újból kezdődik a harc. Milyen nagy lesz azonban az örömünk, amikor majd egyszer az ő országában már kívül maradnak ennek a kísértései is, és végleg ledől bennünk is a Babilonból levő fertőzöttség minden utolsó része is. Tehát erről szól a mai bibliai rész, hogy az Isten az ő ellenségeit és a vele való ellenségeskedést le fogja győzni. Harmadszor azért is lehet örvendezni ezen, hogy ha leomlik a Babilon, azért lehet örvendezni ezen, mert azért minden nem omlik le. Hogyha nagy világbirodalmak össze is omlanak, vagy hatalmas nagy világrendszerek, vagy nagy gondolatok, ami mind a Babilonnal kapcsolatos leomlik is, és látjuk, hogy ebben a világban semmi sem maradandó és örök, örvendezhetünk azon, hogy ha minden leomlott is, egy valami mégsem omlott le. Az Isten ország az nem szűnik meg, az nem omlik le. Birodalmak jönnek és mennek, de van egy birodalom, ami örökké megáll. Ez az Istennek az országa. És azt mondja az ige valahol, hogy mi egy mozdíthatatlan és rendíthetetlen országot nyertünk. Ami örökre megáll, az Isten országa. És ennek lehetünk a tagjai. Tegnap a presbiteri konferencián előadás hangzott el a pápasságról, a pápasság történetéről, és egy vasaréti presbiter fölállt, és azt mondta, hogy hát igen, ez olyan volt, mint egy krimi. Ez a történelmi áttekintés, ami a pápasság történetét elemezte. De milyen csodálatos, hogy Istennek mégis megmaradt az egyháza. És tényleg, hogyha végignézzük a keresztény egyháznak a történetét, láthatjuk, hogy annyi esemény volt, ami nem tetszett Istennek. Annyi olyan dolog történt, beleértve a keresztes háborúkat, az inkvizíciót, meg mi mindent, amik mind ellene voltak az Isten gondolkozásának. Mind tulajdonképpen a nagy Babilonból származtak. És azt mondta ez a presbiter, hogy mégis megmaradt az Istennek az egyháza. Csodálatos módon. Hát ennek lehet örvendezni, hogy még mindig vannak azok, akik az Isten gondolatait, mondjuk a 10 parancsolatot ebben a világban képviselik, bármilyen felekezet tagjai legyenek is, de azért az egyházak nincsenek növekedőben itt Európában. Az egyházakra nem a fellendülés korszaka a jellemző, hanem inkább a hanyatlás korszakában vagyunk, és a kereszténységben bizony nagyon sok olyan tendencia van, ami nem az erősödést, hanem a gyengülést mutatja. Sőt, a Jelenések könyve arról is beszél, hogy egyszer majd a két tanú ott fekszik a városnak az utcáin, és a nép fejedelmei örvendeznek, és újonganak, és egymásnak ajándékokat küldenek, mondván, hogy végre megszabadultak ettől a két tanútól, aki állandóan függésben tartotta őket, és gyötörte őket Isten igéjével. És azt mondják egyesek, hogy ez a két tanú, ami majd halottként fekszik a világ ország útján, az az egyház lesz, ahol már nem a Krisztusról beszélnek, ahol elvilágiasodtak, ahol az Isten értékei szerint nem élnek az emberek, ahol az elvilágiasodás teljesen mindent átvett. Ezért, amikor arról beszélek, hogy örvendezhetünk annak, hogy minden leomlik bár, de valami megmarad, amikor én arról beszélek, hogy a Babilon összedől, de van egy ország, ami nem fog összedőlni, akkor nem kimondottan a külső egyházról beszélek, hanem a Krisztusnak a csodálatos egyházáról, ami voltak éppen egy lelki valóság. Akkor az Isten országáról beszélek, ami sokszor nem látható az emberek előtt. Az emberek sokszor csak a külső kereteket látják, és azt, hogy van egy-egy templomozó csapat, és nincsenek olyan nagyon sokan, és talán nem is úgy élnek, mint ahogy mondják, de az Isten ország ennél sokkal több, mert hívők mindig voltak, mindig vannak, és mindig lesznek. Isten országának mindig lesznek tagjai, persze nyilvánvaló, hogy külső keretek között, és Isten országa mindig megmarad egy örökkévaló ország. Ez egy olyan közösség, testvérek, ami az egész világon mindenhol található. Bárhova elmegyek ezen a világon, mindenhol vannak olyan emberek, akik ebbe az országba tartoznak, az Isten országába. Az Isten országának nincsenek határai, nincs olyan térkép, amin ezt fel lehetne fedezni. Az Isten országa mégis mindenhol ott van, az egész világon, és birodalmak jönnek, és jöttek, és birodalmak mennek, és mentek, látjuk a történelem mozgását, de Isten népe mindig megvolt, és mindig meg is lesz. Amikor tehát látjuk a nagy Babilon bukását itt a Ézsaiás 21-ben leírva, amikor örvendezhetünk annak, hogy Isten gyakran megmutatja az ő ítéletét, az ellene való hatalmasságok felett, akkor örvendezhetünk annak is, hogy mi egy olyan országnak vagyunk a tagjai, olyan népnek, közösségnek vagyunk a tagjai, akik a Jézus Krisztushoz tartoznak, Isten országának lehetünk a tagjai, ami örökre megáll, örökre megmarad. A negyedik gondolat, amit ebből az ézsaiási igéből kiemelek, az pedig az, hogy ennek az országnak, ennek a birodalomnak a várfokán lehet állanunk. Ennek a birodalomnak a várfokán állt Ézsaiás. Azt olvassuk, hogy az őrtoronyban állok szüntelen napestig, és őrhelyemen állok egész éjszakákon. Ott áll Ézsaiás egy ilyen lelki vártán, az Isten által megszabott helyen. Isten azt mondta, hogy állj oda, és legyél ott is az én emberem. És hogyha helyeden állsz, akkor másképpen látod a dolgokat, mint ha nem állsz a helyeden. Ha az Isten országának a várfokán állsz, vagyis már Isten népéhez tartozó emberként, az ő feladatát megtaláltad, ő által adott feladatot megtaláltad, akkor különös dolgokat fogsz látni. Tudnék, olyan dolgokat is lát a várfokon álló ember, az Isten embere, amit a többi ember nem lát. Vagyis, hogyha kedves testvérem, ennek az országnak a tagja vagy, ennek a közösségnek lelkiképpen is tagja vagy, és odaállsz a várfokára, az őrségbe, akkor többet fogsz látni, mint a többi ember. Azt mondja K.V. János az egyik magyarázatában, hogy mennyei ihletés volt, ami megtanította Ézsaiást az ismeretlen eseményeket ennyire élénken leírni. Vagyis egy isteni ihletés, az azt jelenti, hogy Isten lelke olyan ösztönzést ad nekünk, és olyan képesítést ad nekünk, hogy másképpen lássuk a dolgokat, mint hogyha nem kaptuk volna meg ezt az isteni impulzust. Egyszerűen, hogyha odaállít Isten arra a helyre, ahol nekünk állnunk kell, a helyünkön vagyunk lelkiképpen az Isten országában, akkor másképpen látjuk a dolgokat, mint különben. Ez az Ézsaiás tehát nézi az életek az eseményeit, és látja a korának a történéseit, és egyszer csak lovas csapatot lát. Ő neki a fantázia világában megjelennek képek. Lát egy lovas csapatot, páros lovagokat, és ezeket a képeket Isten megmagyarázza ő neki. Azt jelenti, hogy jön az ellenség, és elpusztítja a te ellenségedet. Vagy látja, hogy szélvész jön, déli szélvész tombol, és közeledik. Isten meg megmagyarázza, hogy Isten jele ez, Isten munkája ez. Ott áll a várfokon, és egyszer csak rát egy oroszlánt. Isten ad neki egy képet. Oroszlánt látok. Ezt olvassuk az igében. És Isten elmagyarázza, hogy ez mit jelent. Mi nekünk Isten azonban, ha a várfokon állunk, nem így fog kijelentést adni. Nem leszünk mi Ézsaiások, nem leszünk olyan proféták, mint az ószövetségi proféták voltak. De hogy Isten szemével másképpen fogjuk látni az életünk dolgait, az egyszer biztos. Mert hogyha nem az Isten szemével nézzük az életünk dolgait, akkor nagyon csúnyán látjuk az életünket. Akkor nagyon reménytelennek látjuk a dolgainkat. Sokszor összefüggéstelennek és kuszának látjuk az egész életünket. És kétségbe esünk. Miért is élünk mi? Van az egésznek értelme? Nézem a kudarcaimat, amik értek. A kapcsolataimban a rendezetlenséget. Az, hogy én vagyok a hibás, egy csomó dologban már megint elrontottam valamit. Nem vagyok képes arra, hogy valamit megtartsak, amit Isten ajándékozott én nekem. És sorolhatnám tovább, hogy nézem az életnek a dolgait. És a körülöttem levő életnek a dolgait is nézem. És egyre kuszább és nehezebb mindaz, ami engem körülvesz. Higgyétek el, a hit szemével nézni egészen mást jelent. Isten új látásokat ad. Új megvilágításba helyezi az életemnek a dolgait. Embereket másmilyennek fogok látni, mint azelőtt láttam őket. Ahol minden be volt zárva körülöttem, és úgy éreztem, hogy mindenhol zárt ajtók vannak, nem tudok kimenni, ezt csak észreveszem, hogy ez egyik, mintha nyitva volna. Olyan lehetőségek, amiket én nem vettem észre, most észre fogom venni, mert már az Isten szemével látom a dolgokat. Odaállított a helyemre, és nézem, hogy, és várom, hogy mit fog cselekedni az Úr. Testvérek, nem csak Ézsaiás állhatott a őrhelyen, hanem mi is állhatunk az őrhelyen. Isten birodalmának, városának a vádfokára állhatunk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy beállhatunk egy lelki szolgálatba. Az elmúlt hetekben többször is tartottam előadást különböző presbiteri konferenciákon, a Dél-Pesti Egyház, Észak-Pesti Egyházmegyében, és a kegyelmi ajándékokról tartottam előadást. És ott voltak a presbiterek, akik már, és nem csak presbiterek, hanem gyülekezetből testvérek, akik közül többen voltak, akik már odaálltak a várt fokára, és azt kérdezték, hogy mit kell itt tennem. Akik oda szánták magukat az Istennek, nem tudták, hogy ez hogyan működik. Akkor mi lesz az én dolgom? Hogyan tudom az én szolgálatomat elvégezni? És ezért beszéltem a kegyelmi ajándékokról, hogy Isten hogyan képesít bennünket arra, hogy valamit tegyünk. Hogyan leszünk hasznosak az Isten országában? Hogyan tudjuk építeni az Istennek az országát? Nem kell csoda dolgokra várni. Mégis, amiket elmondok, azok csoda dolgok. Az, hogy a Dél-Pesti Egyházmegye presbiterei itt voltak tegnap, ez azt jelentette, hogy őket fogadni kellett. Süteményeket kell készíteni, vagy sütni, asztalokat teríteni, mindent elkészíteni, hogyha jönnek ezek az emberek, akik az Isten országának az emberei. Akkor itt kedves fogadtatásban részesüljenek, hogy minden biztosítva legyen. Íme az Isten országának a munkálásában részesedhetett a gyülekezetünk. De az, hogy tiszták a termeink, tiszták a templomaink, hogy a testvérek közül ezt vállalják, hogy kertesével időről időre tisztán tartsák a mi templomunkat, ez Isten országának az építése. Odaálltak az őrhelyre és végzik a maguk feladatokat. Tegnap, amikor itt ültek ezek a kedves presbiterek, férfiak és nők, feltűnt nekem, hogy többen voltak, akik úgy ketten félre húzottak és beszélgettek. Nem a fradi meccsekről beszélgettek, vagy külső dolgokról, hanem Isten országának a dolgairól beszélgettek, és közben épül az Isten országa. Egymást bátorították, buzdították. Akik most szombaton majd eljönnek a női konferenciára, a Nagyvárad térre, ők is az Isten országának az építkezésében vesznek részt. Mert ott olyan erők munkálkodnak, miközben az igét hallgatjuk, amik az Isten országának az erői. Amik átalakítják a gondolkozásunkat, új látásokat adnak, hogy valóban ott állhassunk az őrhelyen. Azért mi is ott állhatunk az Isten országának, az Isten városának, a várfokán, az őrhelyen. És hogyha ezt megtesszük, akkor először is új látást kapunk, új látásokat kapunk. Ezt mostanáig kifejtettem. Másodszor új távlatok nyílnak meg előttünk. A kis lakásunknak a falai, mint a kitágulnának, kiszélesednének. Többet látunk, messzebb látunk, távlatok vannak előttünk, szélesedik a ismerettségi körünk is. Új távlatok. Bele tartozunk Isten népének a közösségébe. Ebben a csodálatos nagy közösségben, amely az egész világon ott van. Ha a várfokra állunk, őrhelyünkre állunk, akkor új célok töltenek el bennünket. Úgy vagyunk ezzel, testvérek, hogy sokszor egy-egy célt elértünk, és akkor üres az életünk, és nem tudjuk, hogy Mi következik? Új célokat ad Isten, megtölt engem gondolatokkal, feladatokkal, az országának az ügye fontos lesz számomra. Szeretném azt, hogy az Isten országa terjedjen az én közvetlen környezetemben, gyülekezetemben, egész országomban. Ebből jön az, hogy új feladatokat ad nekem. Ez a szolgáló életnek a dolga már, hogy ezekben a feladatokban forgolódjunk. Tehát ennyi közünk van nekünk a Babilon bukásához. Isten minden hatalmasság feletti hatalmasság, aki az ő ellenségét legyőzi. Mi ennek örvendezhetünk, már csak azért is, mert van egy birodalom, egy ország, ami soha nem győzetik le, ami örökre megáll. És mi is ennek az országnak, ennek a városnak a várfokára állva elmondhatjuk azt, hogy őrhelyemre állok. Őrhelyemre állok, ahova az Úr állított engem. És figyelmesen hallgatok, hogy mit mond nekem. Amen.